Jó reggelt kívánok! Önök a Rádió Bést hallgatják, és benne a Kalap című műsort. Faragó Judit vagyok, Madár Tamással várjuk Önöket. 10 és 12 között hangzik el az immáron 6. kalap. Az éles megfigyelő az rájöhetne, hogy én a múlt héten is 6. kalapot mondtam. Ez csak azért van, mert a számolás az nem tartozik az erényeim közé. És ezt ma módom lenne korrigálni, ugyanis 3 vendégem közül mit tesz a Jóisten, 2 is matematikus, bár egyik őjüket sem matematikusi minőségében hívom meg, de kezdjük az elején. Először Vahorn Andrással fogok beszélgetni retrospektív kiállítása kapcsán, aztán a Magyar Pszichológiai Társaság főtitkárával a pszichokuruzsásról, és a 3. vendégem pedig egy informatikus asszony, akiről ilyen gender emancipatórikus informatikai problémát fogunk megtárgyalni magyarul. Vannak-e nők, elegen vannak-e nők az informatikában, abban a szakmában, ahol nagyon sok ember hiányzik, és ebben a munkaénséges országban van néhány szakma, ilyen az informatikus is, ahol korlátlan felvétel van. Most egy picit még zenélünk, aztán megkísérlem a beszélgetést ezúttal telefonon Mezőszemeréről Vahorn Andrással.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
I'm an English man, no matter what they say.
A szokásos csütörtöki napsütésben, nagyon helyesbitek derengésben köszöntöm a hallgatót, és elmesélem, hogy tegnap délelőtt voltam egy helyen, eltöltöttem ott vagy 2 órát, és mosolyogtam, nevettem, kacaráztam, vihogtam, vinyogtam, uram, bocsánat, röhögtem. Hát ki nem találnák, hogy hol voltam én, mielőtt itt komoly gondot okoznék ezzel a rejtvénnyel, elmondom, hogy én a Vahon Forever című kiállítást néztem meg a Mission Art galériában. Ez a kiállítás egyébként a hétvégén zár, úgyhogy ha valaki gusztust kap, akkor még elrohanhat megnézni, és ezt a reklámot én szíves törömest vállalom. Vahon András retrospektív kiállítása volt, és erről kérdezem a mestert, amennyiben itt van már a telefonvonalban, és remélem, hogy itt van, mert megbeszéltük. Mező Szemeréről ugyanis egy kicsit körülményes lenne fölutaznia ezért a röpke beszélgetésért. Csöng, csöng, csöng. Mi meg imádkozunk, hogy sikerül.
Vahon.
Szerbusz, Vahon Andris, Faragó Judit.
Szia Judit, most keltem föl, és akkor már is küldöm 1 perc múlva.
Andris, itt vagy
igen.
Még? Letette. Hú, igen, küld nekünk zenét, és ezt lelkismereti kötelességének érzi, mert ő egy lelkismeretes ember. Tehát azért várunk, amíg megérkezik a zene, és azt föl tudjuk tenni. Mert Vahon András ugyanis nem csak festőművész, hanem hát zenész is, meg performer, meg installációi, famunkái is vannak. Sőt, mint a kiállításon láttam, egy nagyon-nagyon meglepő sorozatot, ezt nem ismertem az életművéből, díszpárnákat is készít, nem is akármilyeneket. Azon kívül természetesen zenész, a bizottságzenekar alapítója, de önállóan is, és több más formációban is föllép, szaxofonozik. És amit azért kevesen tudnak róla, vagy talán nem is annyira, azt is elmondom, hogy ő komputerművész is, komputergrafikával is foglalkozik, láttam néhány munkáját, én nem tudom, hogy ezt hogy lehet közkincsé tenni, ennek megvan a technológiája, de hát majd ő ezt el fogja mondani, hogyha elküldte nekünk azt a dalt, amit megígért nekem, és most egy picit zenélünk, és várjuk, hogy Vahon Andrissal beszélgethessünk.
Then you
Szerbusz Andriskám, beszélgessünk a képeidről, most az a legfontosabb nekem legalábbis.
De bár megjött, amit most küldtem?
Ez megjött, de technikai okokból valószínűleg nem tudom átforgatni arra a berendezésre, ahonnan le tudom játszani, de fogunk tőled zenét adni, jó?
Jó, tehát akkor most ne is keresek egy másikat.
Ne keresél másikat, mert nem tudom, mert arra a számítógépre, amire te el fogod küldeni, arra most nekünk nincs hozzáférésünk, ezt valószínűleg én szúrtam el, mert több e-mail cím is van, és nem a megfelelőt adtam meg neked.
De már ebben a pillanatban tudok neked küldeni valamit,
Andris,
nem akarok erőszakoskodni arra, amire akarjátok.
Ne küldjél most, beszélgessünk, mert hajt az idő, és mi élő egyenes adásban vagyunk, már ezt a beszélgetésünket is nagy élvezettel hallgatja. Ezt már mindenki hallja, képzeld el.
Gyönyörű. Hello.
Ugye? Hát gyönyörűség az nekem volt tegnap, amikor megnéztem a retrospektív kiállításodat. Mikor volt neked utoljára ekkora kiállításod?
Ekkora? Hát volt már egy respok valami, egy a 1990-ben a Székesfehérvári István Király Múzeumban, és akkor is megjelent az előző ilyen jelentős kiadványom, egy könyv, aminek az volt a címe, hogy Képek a vágyak és szenvedélyek világából, és ennek a kiállításnak is tulajdonképpen ez a kiadvány a lényege, hiszen a kiállítás elszáll, de a kiadvány megmarad.
Elszállnak? Eladod őket?
A képek elszállnak, igen, mert ha eladom őket, aztán már nem lehet tudni, hogy hova kerülnek. De a kiadvány valahogy megmarad, legalább is marad nálam egy, és valakinál meg még egy, és akkor az ott lesz. Hát minden kiállításból igazán az emléke, vagy koncertból is az emléke a lényeg, hiszen mondom, ez az időben, az idő relatív, és minden eltűnik.
Erről a kiállításról neked milyen emléked marad, tudod már?
Erről a kiállításról, hát jó kis emlékem marad, jó volt így látni egyben ezeket a dolgokat.
Ki válogatta ki az anyagot?
Hát a galéria, van a Mission Art Galéria, ez Jurecskó László és Kishonti Zsolt nevű miskolci férfiakból áll, akik már 20 éve az ország egyik vezető galériáját viszik, és a modern, a kortárs művészet, még ha éppen hányatott sorsa van, akkor is az ügyük. Ezen kívül a halott művészekkel is foglalkoznak.
Te is egy ilyen művész vagy, akivel foglalkoznak.
Igen, de én még élő vagyok. Úgyhogy hát szóval szoktam mondani, hogy az a szerencsés helyzet van, hogy várjál, azt elfelejtettem, hogy mit szoktam mondani. Nem kell meghalni ahhoz, hogy... Na mindegy, elfelejtettem ezt a jó kis mondást. Szóval ők foglalkoznak élő művészekkel, és én vagyok az egyik ilyen, és hát ők csinálták ezt a kiállítást. Most, illetve ők hozták össze ezt a kiadványt is, a Vagon Forever.
Én nekem nagyon tetszett, lehet, hogy ez üzleti szempontból abszolút nem jó, meg nem elegáns. Én nekem, mint mezei nézőnek nagyon tetszett, hogy nem voltak árcédulák, nem voltak kis piros, pontos cédulák, amelyek azt jelzik, hogy ez a kép elment, az a kép nem ment el, hanem ott voltak a művek. Jobb lett volna, ha mégis úgy jelennek meg?
Hát árcédula volt, nem láttad, de akkor van lista, árlista. Úgyhogy a vásárló, aki vásárló, az megy, megkeresi az árlistát,
hát, de
és
ez diszkrét, igen.
Beazonosítja a műveket.
Igen, igen, ez nagyon diszkréten volt csinálva, tehát nem a képek melletti címek mellett, a te címeid mellé nem is nagyon lehet más tenni. Kevés
én
olyan
szívesen művész odaírom az árakat, én azt nem szégyellem, és az se, hogy el akarom a műveimet adni. Én nagyon örülök, amikor elmegy egy mű, amikor még nem megy el, az olyan, mint egy árva gyerek.
Mondd, és a címeket mikor adod? Mielőtt alkotod a képet, alkotás közben, vagy utána egy kicsit morfondírozol, és azt mondod, ez lesz.
Hát 99%-ban akkor születik meg a mű, amikor megszületik a címe. Tehát amíg nem születik meg a címe, addig az nem mű. Számomra a cím a lényeg, akkor egyfajta módon meghatározom azt, hogy mi történt ott a vásznon, ami addig lehet, hogy egy értelmetlen esemény, van egy férfi és egy nő, és akkor azt mondom, hogy Pista kezet fog csókolni Marikának, ugye? Tehát ebben a pillanatban érdekes, hiszen eddig csak egy férfi és egy nő volt, de ettől a perctől kezdve már egy eseményről van szó, egy szándék is van, ami amúgy nem látszana. Tehát én nekem a cím az nagyon lényeges. Ezért is inkább, mivel engem a történet érdekel, illetve az élet mögött meghúzódó titok, amit a címekkel tudok kifejezni.
Van az életművednek egy része, ami engem lenyűgözött részben, meg is lepett, mert ezeket nem ismertem, a párnák.
Igen, hát ezeket én is nagyon szeretem, mert az ugye az én életművem az a szexualitás körül forog, és az egyik párnának az is a címe, amin azt látszik, hogy egy ilyen rombusz alakú párna közepén egy ilyen, hát nem tudom, mit mondjak, milyen alakú fa darab van, és akkor a párnának az a címe, hogy a férfi oda kerül, ahova való, a nőre. És ez a cím a többi párnáról is beszél, hogy van az én macsó művészetem, amik párnákra kerülnek rá. Tehát a yin-yang egybe kell, a férfi és a nő egyszerre látszik, és hát ezeknek a története érdekes annyiból, hogy ezeket nem én csináltam, csak én terveztem, és egy Darmos Hédi nevű hölgy, varrónő itt lakott nálam akkor egy hétig, és amíg reggelenként kiraktuk az anyagokat, különféle anyagokat, én megmutattam neki, hogy miből szeretnék egy párnát, kimentem kapálni, és addig Hédike megvarta a párnát, és tulajdonképpen egy hét alatt elkészült 13 egészen különleges, gyönyörű párna, ami ugye nem csak sima párna, hanem mint egy plasztika szobor, és mindegyiken egy-egy vahon mű van, a grafika, de az is ilyen furcsa módon anyagra nyomtatva, és az anyag is ki van tömve. Hát láttad, hogy milyen?
Igen,
vagy pedig
szépek.
Akár fadarabok
bársony, csipke, vászon, színek. Az egyik párnádon még egy melltartó is van, nem is akármilyen, mert egy fekete alapon piros virágos melltartó.
Igen, szóval van úgy látszik én nekem, gyerekkorom óta vonzódom a divathoz, hát van nekem is egy női énem, mint ahogy mindenkinek, és itt a párnáknál hetekig válogattam, nagyon sok pénzért, nagyon drága, finom anyagokat, csipkéket, díszítéseket, rojtokat, különféle anyagokat, műanyagot, bársonyt, gyapjút, és ezeket az anyagokat, mondom, kiraktuk az ágyra, és akkor abból gyűjtöttük össze, tehát ezek az anyagoknak az összeállítása is rendkívül különleges, mondhatnám mágikus.
Még egy lehetséges, hogy intim kérdés, bár tudom, hogy neked nem lehet intim kérdést feltenni, mert minden kérdésre válaszolsz. Együtt festesz, gondolom, Kata, Töttös Kata az új szerelmed.
Igen.
És közösen festetek. Engem az érdekel, hogy egy ilyen közös kép hogyan készül. Te megcsinálod a képet, és azt mondod, Kata, gyere, itt a helyed. Vagy Kata azt mondja, ezt gondoltam én, fest körbe.
Így is, úgy is, igen. Hát szóval valamelyikünknek van egy ötlete, amit megbeszélünk a másikunkkal, és akkor azt megvalósítjuk.
Van ebből vita?
Mit?
Vita van ebből?
Nem.
Hogy vita? Vitatkoztok-e?
Tehát, hogy is mondjam, csak mi, hát segítjük egymást. Hát lehet, hogy például én a színekben nem szólok bele, mert nem értek hozzá.
A színekhez. Hát mihez érten egy festő? Hát világos.
Igen, én Nem, én nem vagyok festő, ne haragudj, én rajzművész vagyok.
Ez
elsősorban
igaz.
A festményeim is rajzok. Soha nem is festettem volna, ha el lehetne adni a rajzokat, talán.
Ehhez képest a korai rajzmunkáidból viszonylag kevés van kiállítva.
Hát, mert azok már mind elmentek.
Hála Istennek egyébként, de imádtam őket.
Igen, de egyébként nem tudom, melyik kiállítást láttad, mert kettő van egyszerre.
Én mind a kettőt láttam.
Akkor igen, tehát
mert
ott láttál néhányat.
A Mission Art Galériának két helyisége van, egy kisebb a Falkmiksa utcában, egy nagyobb a Balaton utcában. Hát a nagyobb ugye az egy nagyon tekintélyes már a helyméreteit illetően is.
És ott vannak inkább a festmények, bár gondoltam, hogy rakjunk ki néhány rajzot is, és a másikban, a kicsibe pedig rajzok vannak. Igen, szóval én inkább rajzokhoz értek, mert a gondolat érdekel engem, a színhöz nem. És tehát mondom, a Kati megfestőművésző ért a színekhöz. Úgyhogy de van olyan, hogy van egy ötlet is, ugye ott van a madaras sorozatunk, igen, amiben Kati festett 6 vászonra 6 madarat, és akkor én meg azt behelyeztem egy ilyen kontextusba. Hát tulajdonképpen ugyanazt csináltam, mint amit szoktam, hogy hát így értelmet, megpróbáltam egy értelmet adni az egésznek, egy mondatot, és akkor így a madár már nem csak egy madár vagy egy festmény, hanem egy történet van. Például Szomjas Varjú.
Igen. Szépséges madarak vannak a képeken. Erről most még érdemes beszélni, mert mondom, még megtekinthető. Szombaton vagy vasárnap zár?
Szombaton lesz a zárás, szombaton este 6 órakor.
Lesz buli, finiszázs?
Noise Flowers nevű zenekarommal, ugye Zaj Virágok. Ez egy nagyon érdekes zenekar, ahol a zaj, zörej zene és a hagyományos jazz találkozik. Egyfajta korszerű elegyet alkot. Ebben Oliver Mine Angliából vibrafonozik, ami egy ritka hangszer, ezt élőbe hallani, és még ritkább az, hogy ezt elektronikusan kicsit át is alakítja néha. És ott van Söré Zsolt, ez a világhírű zajművész, aki például képes zenét csinálni úgy, hogy egy lefektetett brácsára egy cintányért helyez a húrokra, és a cintányért szélét egy vibrátorral rezgeti. És akkor én pedig szakszofonozok.
Hát egészen lenyűgöző még hallgatni, és hát még majd a zenét, meg a művet hallgatni és nézni. Én köszönöm szépen neked, hogy rendelkezésre álltál ilyen kora reggel, hajnali órában, ezt tudom, hogy áldozat, és én remélem, hogy sok közönséged lesz még ebben a hátralévő másfél-két napban. És köszönöm
még egyszer. Én is köszönöm, hogy hívtatok.
Én köszönöm neked. Szia, Andris. Szia.
Várjatok, a Maca lányom éppen gitároz, hallgassatok bele.
Jó, belehallgatunk.
Ugye milyen szép?
Finom.
Oké, szevasztok.
Szia. Yeah. olvasom, hogy 10 000-re, esetleg több 10 000-re tehető azoknak az embereknek a száma, akik pszichológusi munkát végeznek anélkül, hogy pszichológusi képzettségük lenne, magyarul pszichokoruzslók, pszichosarlatánok, terápiás üléseket tartanak, párterápiával, családterápiával foglalkoznak, az oly igen divatos családállítás munkáját végzik képzettség nélkül. Ez nem ma kezdődött ez a folyamat, de úgy látszik, hogy valami történt, amitől a közvélemény, vagy a nyilvánosság, vagy az emberek ingerküszöbét elérte, ezt csak kollégáimon és magamon is látom, hogy a sajtó most egyszerre úgy rákapott erre a témára, annál is inkább, mert a pszichológusok összefogtak, és törvényi védelmet kérnek maguknak és a szakmájuk becsületének, presztízsének. Erről a témáról kérdezem Varga Andrást, aki a Magyar Pszichológiai Társaság főtitkára, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy éppen most érkeztünk egy olyan pontra, amikor robban a probléma, amikor úgy tűnik, hogy a pszichológusok már nem tűrnek tovább. Csöng a telefon. Varga tanár úr.
Varga András vagyok.
Jó napot kívánok, tanár úr, Faragó Judit, köszönöm szépen, ön hajszálpontos. És azt külön köszönöm, hogy az órája végeztével és a következő interjú előtti kis pihenő időszakából szán ránk egy pár percet, mert legalább annyit kérek. Halló?
Igen, igen.
Az a kérdésem, hogy az ön véleménye szerint történt-e most valami olyan változás, ami miatt a pszichosarlatánok és a pszichokuruzslók elleni küzdelem, hogy úgy mondjam, új minőségbe csapott?
Mire gondol?
Hát egyrészt, hogy a sajtó most ezzel igen élénken foglalkozik. Másrészt, hogy én, aki egy laikus kívülálló vagyok, egyre több olyan hírt, információt kapok, ami arra utal, hogy nagyon sokan vannak ezek az emberek. Szóval közvetlen környezetemben is az elmúlt egy-két évben legalább 3 olyan esetet hallottam, amikor ilyen segítséget vettek igénybe, vagy valaki ilyen munkát végez, vagy ami még rosszabb, egy érettségi előtt álló ifjú ember, aki a mama nyomdokain haladva ilyen munkát szeretne végezni, de ez ágában sincs egyetemre menni, vagy pszichológusi képzettséget szerezni, hiszen a mamának is olyan jól megy.
Igen, ez az egyik szempont, amit említeni tették. Tehát egyrészt a pszichológia az egy mindenki számára érdekfeszítő tudományos szakma. Ha bemegy egy könyvesboltba, a könyvesboltokon garmadával állnak az ilyen jellegű könyvek.
Hogyan legyek szép? Igen.
Hát tanácsokat szeretnének adni, hogy az ember így vagy úgy boldog legyen, hogy sikeres, hogy a munkájában, a családjában, az egyéni életében előrébb jusson. Tehát úgy tűnik, hogy sok ember véli úgy, hogy ehhez tanácsokat tud adni. Ráadásul egy sor olyan képzési forma létezik, amit rövid idő alatt el lehet sajátítani. Ma már akár például lehet valaki ilyen családterápiás tanfolyamnak a résztvevője, 2-3 évig egy kis önismerettel, egy kis csoportos munkával, eljuthat egy olyan szintre, hogy ő úgy érzi, hogy ő már képes családi problémákat, konfliktusokat megoldani.
De úgy érzem, hogy a szakember nem érzi úgy, hogy ő erre képes ilyen kis tanfolyamok elvégzése után.
Hát a szakember nem, különösen egy pszichológus, akinek 5 év tanulás után még csak egy olyan pszichológus diploma van a zsebében, amivel semmilyen pszichológiai szakterületnek nem a mestere. Tehát ahhoz, hogy valaki például gyógyító pszichológus legyen, ahhoz a rendes 3 éves BA, 2 éves MA után el kell végeznie még egy 4 éves klinikai pszichológus továbbképzést, és ezen belül, azaz emellett, vagy ez után el kell sajátítania egy sor pszichoterápiás módszert, viselkedésterápiától kezdve a pszichoanalízisig. Tehát körülbelül egy ilyen 10-12 év, amíg megtanulja egy ember a szakmának az alapfortéjait, és utána szerez szertesz egy-két éves gyakorlatra, mely után már szupervízió nélkül önállóan képes ilyen tevékenységet folytatja. Van-e? És ott vannak azok, akik meg akarják ezt úszni egy-két éves, nem speciális tanfolyammal, mégis úgy érzik, hogy közel kerülnek ehhez, és valamit már tenni tudnak. Hát ezektől a sarlatánoktól kellene tulajdonképpen a szakmának megvédenie magát.
Milyen módszerei vannak a védelemnek? Az egyik, ami most a legnagyobb nyilvánosságot kapja, hogy egy törvény védelmében kamarát létrehozni, és csak az működhet ezen a pályán, aki a kamarának a tagja, és így módon ellenőrizhetővé válik a képzettsége, a szakképzettsége.
Igen, így van, nagyon pontosan tetszett megállapítani. A kamarának a legfontosabb feladata az a fajta nyilvántartás, amelynek segítségével egy ilyenfajta terápiát folytató, vagy ilyenfajta pszichológus tevékenységet folytató személynél lekérdezhető, hogy az illetőnek van-e pszichológus diplomája, ha van pszichológus diplomája, akkor milyen diplomára épülő szakképesítése van, hány éve gyakorolja ezt a szakmát, a pszichológia mely területén járatos, gondolok arra, hogy munkaszervezet pszichológia, vagy iskola pszichológia, vagy klinikai pszichológia, és akkor egy laikus ember, akinek szüksége van egy bizonyos típusú pszichológiai segítségre, el tudja dönteni egy személynél, hogy ez alkalmas-e rá vagy nem. Ez nem jelenti azt, hogy egy egyszerű ember ne választhatna bárki gyógyítójának, de itt élhesse meg pontosan, hogy az, akit ő választott, az egy erre alkalmas személy vagy nem.
Ön nagyon türelmes, és meg is értem ezt a türelmet, és tisztelem is. Mégis egy rosszindulatú kérdést kell föltennem. Milyen károkat okozhat, illetve okozhat-e károkat az, hogyha egy sarlatán avatkozik ezekbe a folyamatokba? De ezt mindenki belátja, hogyha egy sebészképzettség nélkül operál, abból nagyon nagy baj lehet. Azt sokkal kevésbé látják be az emberek, és nehezebb is belátni, hogyha egy bot csinálta hályog pszichológus, valami lelki problémához hozzányúl, ott is lehet károkat okozni.
Há, hogy de, most mondok egy ilyen nagyon konkrét kár. Ha valaki lelki bajaival fölkeres egy nem szakembert, akkor ahelyett, hogy ez a szakembert megnyugtatná és megfelelő irányba terelni, olyan konfliktusokat, emóciókat kelthet fel benne, amelynek hatására öngyilkos lesz.
Igen, most a döbbent csendet produkálom éppen. Elképzelhető, volt-e rá precedens, hogy az önök szakterületén például műhiba per zajlott volna? Tehát, hogy egy beteg rájött,
műhiba,
hogy...
Műhiba perről... Azt tudom, hogy a szakmán belül voltak olyan jellegű etikai problémák, amelyek bizonyos pszichológiai kezelések alkalmatlanságát kifogásolták. Uh-huh. Ilyennel a pszichológiai társaságunk, melynek a főtitkára vagyok, foglalkozott, és megállapított ilyen jellegű következtetéseket, néha esetleg olyan következtetést, hogy az illetőnek nem volt speciális jogosultsága arra a speciális pszichológiai feladatra, amit végzett. És perek, nem tudom, mert lehet, hogy akkor jogásznak kellene lennem. Hangsúlyozom, hogy a kamara létrejöttével mi nem kezdünk egy harcot, egy olyan harcot a sarlatánok ellen, hogy mi fegyvert fogunk, és most megszüntetjük őket. Tehát nem arról van szó, hogy a pszichológus szakma felvenné a kesztyűt velük szemben. A pszichológus szakma magát megfelelően helyre akarja tenni ezzel a kamarával, és ezzel az információs bázissal, adatnyilvántartással, melynek következtében, akik nem rendelkeznek a megfelelő szakvégzettséggel, azok ne lehessen ennek a kamarának a tagjai, illetőleg ha a kamarának a tagjai, akkor azonosítva legyenek, hogy a pszichológus tevékenységen belül ők mit végezhetnek. Továbbá a pszichológus kamara törvényével szeretnénk a saját szakmánk nevét megvédeni. Ne használhassa, ne nevezhesse magát pszichológusnak az, aki nem pszichológus. ne használhassa a pszicho előtagot a tevékenységére, hogy ő például pszichokarburátor tevékenységet végez, így vagy úgy, a mi szakmának a nevét és az előnevét ne sajátíthassa ki, ha nincs rá jogosultsága.
Még egy kérdésem lenne a szakmával kapcsolatban, hiszen mint minden tudományágban, a pszichológiában is folyton keletkeznek új eljárások, új módszerek, új iskolák. Ezeknek a kísérletezése, a kontrollálása, a hogy is mondjam, csak elfogadtatása, ennek van protokollja, úgy, mint az orvostudományban, hogy akkor most ez az eljárás elfogadottá válik?
Ez a folyamat, ez egy állandóan zajló folyamat.
Hát igen.
Tehát először eldöntjük, hogy mi a mi fix a szakmán van. Hát fix az, hogy van egy pszichológus diploma. Utána vannak speciális szakpszichológus képzőhelyek és szakpszichológus végzettségek. Van klinikai felnőtt szakpszichológus, van klinikai gyermek szakpszichológus, van munka- és szervezetpszichológus, van neuropszichológus, amelyekre mind létrejönnek képzések, és a képzések nyomán létrejönnek.
És van matematikus pszichológus, mint ön. Hát ezt nem hagyhatom ki, ez egy egészen különleges párosítás, a matematika, a számok, a ugyan absztrakció, de mégis olyan megfogható, olyan biztos, olyan belátható, olyan kiszámolható, és hogy ön ezt a tudományt a pszichológiában alkalmaz, ez valami egészen meglepő számomra, aki laikus vagyok.
Megtisztel, hogy ezt megemlíti, de azért a pszichológián belül ilyen, hogy matematikai pszichológia nincs. Van azért ilyen kvantitatív pszichológia. Ez inkább már a tudománynak valamilyen rendszerezéséhez tartozik. Tehát természetesen vannak pszichometrikusok, vannak kvantitatív pszichológusok, méréselmélethez értők. Ez a pszichológia tudományát tagolja, de most a kamara nem erről szól. Tehát itt kell megemlítenem, hogy a kamarába nem kell szükségszerűen belépnie mindenkinek, aki pszichológus, csak nem kell például a pszichológus oktatóknak, vagy a pszichológus kutatóknak belépniük, azoknak kell belépniük, akik a pszichológiai tevékenységet hivatalos formában végzik majd az egészségügyben, vagy azon kívül, és akik esetében, akik kliensekkel találkoznak, egyéni terápiát, beavatkozásokat, intervenciókat pénzért hivatalos formában végeznek, az ő esetükben szükséges ez a szakma azonosító új szervezet.
Világos. Végezetül egy teljesen apró nyelvi kérdés. Miért nem pacienst mond, és miért klienst? Én úgy értettem, vagy az én nyelvérzékem az diktált, hogy a kliens az ügyfél, a paciens az beteg, akit kezelnek.
Azért, mert a pszichológus nem csak beteget kezel. Tehát a pszichológus pszichológiában egyre nagyobb hangsúlyt kap manapság már a pozitív pszichológia, ami a pszichológusoknak azt a képességét fejezi ki, hogy mi egy átlag és normális embert, és ha megfelelő módon kezelünk, akkor boldogabbá, megelégedettebbé tudunk tenni. Tehát a pszichológia nem csak a beteg emberről szól, a pszichológia az egészséges emberről is szól. Hány olyan házasság van, ami működik, de működhetne jobban? Hány olyan ember van, aki nem beteg, de lehetne boldogabb, élhetne jobban is? És azért kedvelem inkább a kliens elnevezést, mert ez nem minősíti ezt a szemét. Sokan azért nem fordulnak pszichológusok, mert félnek, hogy ezzel rájuk sütik a pszichés betegnek a bélyegét. Pedig nem erről van szó. A pszichológus valamihez ért, amihez egy átlagember nem. Ő is érthetne, ha megtanulná ezt. A pszichológus így tud segíteni.
Hát nagyon szépen köszönöm önnek, hogy rendelkezésre állt. Végül csak annyit kérdezek, hogy személyes tapasztalata vagy előrelátása szerint mikorra várható, hogy ez a kamarai törvény megszületik és életbe lép?
Hát jelenlegi formájában egy ilyen március közepéig lehet véleményezni a kormány honlapján megtalálható pszichológiai kamarai törvénytervezetet. Amikor ez megtörtént, akkor összesítik a begyűlt észrevételeket, ezeket, ha szükséges, beépítik a törvénybe, módosítással, ezek után a kormány elé kerül, a A kormány pedig eldönti, hogy az országgyűlés elé megtárgyalásra tárja. Na most hát erre befolyásunk nincs. Szerencsés esetben azt mondhatom, hogy még ebben az évben megtörténhet, és talán 2016 lesz az a nagy év, amikor a pszichológusoknak végre lesz kamarája.
Hát reméljük a legjobbakat, és nagyon szépen köszönöm önnek, hogy időt szakított ránk. Minden jót kívánok.
Igazán nincs mit, megtisztelt vele, kezét csokkolom.
Viszontlátásra, viszonthallásra.
That love falls apart, your little piece of heaven. There's nothing.